tesztelés és kontaktkutatás, szigorú lezárások és gigászi bírságok a szabályszegőknek. Így összegezhető a koronavírus járvány elleni ausztrál védekezés sikerreceptje. Ez a kép rajzolódik ki egy ott dolgozó magyar orvos szavaiból. A Szabad Európa podcastjának vendége dr. Milasin Tamás, én Vovesz Tibor vagyok. Az Adelaide-ben élő belgyógyásszal beszélgetve az is kiderül, hogy számukra a szállodahajók voltak a legveszélyesebbek, a második hullám oka pedig egy tiltott pásztoróra volt.
Ahogy én most néztem, január 25-én diagnosztizálták az első COVID-pozitív esetet Victoriában, tehát Melbourne-ben, és utána szép lassan bontakozott ki. Nyilván először próbálták követni a WHO utasításait, és ahogy én néztem, a WHO az egész világon körülbelül egy olyan két hét késésben volt mindennel. Itt is így kezdődött, szerintem ahogy majdnem mindenhol. Úgyhogy mire lezárták a reptereket Kína felé, aztán utána USA, stb. Egymás után következtek, hetekbe telt, és így szép lassan lettek esetek. Az esetek eleinte utazók voltak, akik jöttek egy másik országból, karanténba tették őket, tehát elég jól izolálták őket, viszonylag későn jelent meg a közösségben.
Mennyi idő kellett, ameddig ez ilyen közösségi terjedéses szakaszba lépett?
Hát igazából olyan több hét, tehát március közepe volt, mire érdemben kellett Covid-dal foglalkozni.
Említette a repterek lezárását, vagyis hát a bejövő utazók az ellenőrzését és vizsgálatát.
Igen.
Milyen más intézkedéseket hozott az első fázisban az ausztrál kormány?
Tehát az első fázisban szerintem, ahogy néztem az egész világon, mindenhol nem tudták, hogy mire számítanak. Próbálták a reptereket. Igazából a repterekkel nem is volt gond. Ami történt, lehet, hogy erről mások is hallottak, a Ruby Princess, ezek a sétahajók, nem sétahajók, ezek a cruise ship, ami lényegében ilyen hatalmas szállodahajók.
Igen,
tehát ezek, ahol, amik végig mennek az ázsiai partvidéken, Japántól kezdve jönnek ide, és megérkeznek. Nagyon népszerűek voltak az elmúlt években, és adminisztrációs tévedés, illetve adatkezelési hiba miatt engedték kiszállni a több száz utasát Sydneyben az első ilyen fertőzött szállodahajónak, és lényegében ezek az emberek hurcolták szét Ausztráliába a vírust. Tehát az első komolyabb dolog volt, amikor az utcára ez kikerült, az lényegében a Ruby Princess-szel kezdődött, volt egy hasonló hajó Adelaide-be, volt egy hasonló Melbourne-be, Perth-be, lényegében mindenhol ezek a hajók ontották a fertőzött, tehát nem tudtak mit kezdeni ezekkel, hogyan a végre megérkezünk a kikötőbe, és ők majd kapnak segítséget a beteg emberek, és akkor hirtelen kivitték őket a kórházba, van, akit elengedtek véletlen, tehát fana szét ment a vírus. Ami ezután következett, viszont azt szerintem csodálatos volt, hetek alatt átváltozott az egész ország pandémia módba, és nagyon gyorsan meghozták a fontos intézkedéseket, lezártak mindent, amit csak lehetett.
Mik voltak ezek az intézkedések, miket vezettek be?
Tehát lezárták az államok közötti határokat, csak az ellenőrzött, tehát lényegében élelmiszerszállító, a létfenntartásra szükséges kamionokat engedték át a határon, ezen kívül semmilyen utazás, vagy családlátogatás, illetve kirándulás jellegű utazást nem volt megengedve. Ez körülbelül április közel elejétől történt. Nekünk is el kellett halasztanunk, illetve törölnünk kellett az őszi szüneti, ez itt őszi szünet, az április, az őszi szünet nyaralásunkat, mi is akartunk menni Victoriába barátainkkal, és nyilván ez almás, addigra minden határt lezártak. Nem volt igazi kijárási tilalom akkor, de azért korlátozták olyan jelleggel, hogy sportolni ki lehet menni, egyháztartásban levő emberekkel együtt ki lehet menni az utcára, de 10 alatt korlátozták eleinte az összejöveteleket, utána fokozatosan nem lehetett már találkozni, bezárták a tornatermeket, edzőtermeket. Szerintem egy spinning az edzőteremben az maga a Covid mindenkinek, tehát ez nagyon jól tették, úgy gondolom, hogy az, hogy 50 ember bezárva egy kis terembe teker, vagy gyúr, annál könnyebben nem lehet átadni. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos lépés volt. Illetve hát a kórházakat elkezdték fölkészíteni. Az ausztrál egészségügy nagyon magas színvonalú, mindenből próbáltak betartalékolni. Akkoriban Kína teljesen el volt izolálva, Ausztrália maximálisan export és import szempontból is kitett a kínai gazdaságnak, úgyhogy itt ez csőd volt. Nyilván az összes egészségügyi feltételt, maszkok, köpenyek, kesztyűk, mind Kínába csinálták. Ausztráliában lényegében nincs ipar, ami erre épült, mert minden meg lehetett venni bagolyi a kínaiaktól, tehát minek csinálták volna. Az volt a szerencsénk, hogy lényegében a COVID megszűnt Ausztráliában, az időszerések hatására. Olyan szépen csinálták a kontaktkutatásokat, hogy azonnal, ahol volt valami hatalmas pénzeket és eszközparkot és ember mennyiséget szántak arra, hogy csirályba elfogytsák a megjelenő kisebb gótokat.
Mik voltak a legsúlyosabb korlátozások, amikor az intézkedések elérték a csúcspontjukat?
Különböző államokban különbözők voltak. A nyugat-ausztrál azok teljesen bezárkózott, tehát Western Australia teljesen bezárkózott, most fogja először feloldani a teljes határzárat, most, hogy egyetlen COVID eset sincs lényegében az országban, az egész ausztrál kontinensen. Most ki fogja nyitni jövő héten, de ők teljesen lezártak, sőt, még lezárták, az országon belül is csináltak karantén területeket, amiket nem lehetett átlépni, csak hogyha munkába ment az ember. Dél-Ausztráliában kicsit lazább volt, itt nyilván minden kisebb üzemet, minden kisebb volt bezárt, csak az eszenciális dolgok voltak, itt a gyógyszertár, nagyobb boltok, de az összes kisebb dolgot bezárták először. Aztán sorban lassan kinyitották, amikor lehetett.
Kijárási korlátozások hogyan alakultak?
Dél-Ausztráliában ki lehetett menni, tehát mindenkit arra bíztattak, hogy maradjon otthon és dolgozzon otthon, akinek lehetett, akinek nem lehetett, mert fék volt, vagy boltos, vagy egészségügyben dolgozott, nyilván azoknak lehetett menni dolgozni. Az utcák üresek voltak éjszaka, az összes bár, tehát azzal kezdték, az összes éjszakai mulatóhelyet, kocsmát, borozolt, bármit betártak. Tehát mindent, ami nem fontos, ami a túléléshez, a napi túléléshez nem fontos, az be volt zárva. Edzőtermektől kezdve minden, és után egyedül lehetett futni menni, de csoportosulni nem lehetett. A Sydneybe, Melbournebe komolyabb dolgokat is kellett bevezetni, de az első hullám az viszonylag emberi módon lezajlott minden államban. Volt egy-két kirívó eset, amikor 20 éves lányok nem vallották be, amikor visszamentek Queenslandbe, nem vallották be, hogy Melbourneből jöttek Sydney keresztül, ahol zsebtolvallásból éltek, nyilván ezt nem akarták elmondani. Ők csináltak egy komolyabb láncolatot Brisbane-ben, Queenslandben, őket csúnyán meg is büntették érte. Az első hullám az lényegében május után lezajlott már. Majdnem arról beszéltünk, hogy létrehozzuk az úgymond buborékot Új-Zéland és Ausztrália között, ami teljesen COVID-mentes, és akkor legalább újra lehet nyitni a gazdaságot a két országnak egymás felé, és a repülést és a turizmust. Amikor Melbourneben, ez egy nagyon érdekes eset volt, augusztusban körülbelül elkezdték hazahozni az első hullám után a kint ragadt ausztrál állampolgárokat külföldre. De csomó nem tudtak hazajutni, mert teljes reptérzár volt hónapokon keresztül, egészen június közepéig. Akik kiragadtak, azokat ritkán ültetett gépeken ellenőrzött körülményeket hazahozták, ahol nekik megadott hotelekben 14 napon keresztül karanténba kellett vonulniuk. Teszteket csináltak rajtuk, és ott tartották őket, utána szabadon mehettek, ahova kellett. Egy őr elkapta, egy biztonsági őr elkapta valamelyik karanténba ültetett embertől. Ráadásul egy nagyon, hogyha lehet hinni a hírnek, egy nagyon érdekes módon, mert szexuális kapcsolatba kerültek egymáshoz, és így elkapta. Ami egy nagyon komoly hanyagságnak minősül szerintem, és ő széthúzolta egy olyan toronyházba, ahol több ezer ember lakott, ott elkapták, és onnan mentek az emberek dolgozni, és ott szépíték Melbourneben. Melbourneben 103 napig volt teljes lezárás, olyan, hogy teljes kirástilalom, kutyát se lehetett levinni. Ezt nemrég oldották föl egy másfél hónappal ezelőtt, azóta Melbourneben nincs, 38 napja nincs egy új eset se. Tehát ez egy nagyon drasztikus lezárás volt, ezzel sikerült teljesen megszüntetni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a lezárás működik. Melbourne egy 5,5 milliós város, nagyon sűrűn lakott, ha ott meg lehetett csinálni, akkor szerintem bárhol meg lehet csinálni.
Azt mondja, hogy a második hullám az súlyosabb volt az elsőnél. Ez miben mutatkozott meg, hogy több volt az esetszám, vagy gyorsabban terjedt, esetleg több volt az áldozat? Tehát
sokkal több áldozat volt. Az első hullámot lényegében Ausztrália a vicc szintjén úszta meg. Minden köhögő beteget leszűrtünk, ez volt az influenza szezon, ez lett volna az influenza szezon, mindenki be lett oltva. Lényegében nem volt influenza, nem volt semmilyen téli köhögős megbetegedés, mert mindenki covidosként volt kezelve, aki köhentett egyet, és el lett izolálva. úgyhogy töredéke volt. Tehát mondjuk nagyságrendileg 100 helyett minden 100 influenzás esetre, ami lett volna, amit vártunk volna, arra egy jutott. Az összes többi az nem létezett. Összesen 2 influenzás beteget láttam egész évben.
A második hullám azért is lett komolyabb, mert hogy nem készültek rá a hatóságok?
Tehát a második hullám az ennek az egy esetnek a hanyagságából indult, és sajnos a körülmények miatt, hogy ez egy valószínűleg egy igen szegény csapat volt, akik nagyon összezsúfoltan éltek nagyon sokan, és szanaszét jártak dolgozni a városba, tehát mire az hatóságok észrevették, hogy vannak köztünk komoly pozitívok, addigra a város minden pontjára széthozták. És ezért kellett augusztusban ezt a drasztikus 3 hónapos lezárást meghozni, ami lényegében októberig tartott. De nagyon kemény volt, tehát a Melbourne-ben azért voltak tiltakozások. Itt is vannak emberek, akik nem hajlandók fölvenni a maszkot. Az emberek nagy része nagyon, nagyon együttműködő, de van egy kisebb réteg, aki tagadja, és videókat csináltak a telefonjukkal, hogy ők hogyan próbálkoznak bemenni a boltba, ahol nem akarják beengedni maszk nélkül, és akkor barhíztak ott a kidobóan, vagy a biztonsági őrökkel. Tehát mindenhol emberek laknak, szerintem a földön, és ezért nehéz olyan elvárásokat támasztani, ami mindenkire érvényes, de alapvetően működött, és el tudták érni, hogy lényegében az ország vírusmentes.
Hogyan ellenőrizték a szabályok betartását, illetve milyen büntetésre számíthatott az, aki megszegte ezeket a karanténszabályokat, kijárási szabályokat, vagy akár maszkordási javaslatokat?
Igen. Érdekes módon a maszkot azt viszonylag késői fázisban vezették be. USA-ban, Angliában, Európában már régeség mindenki maszkot volt, amikor itt egy hónapja, vagy Melbourne-ben 2 hónapja mondták, hogy már csak maszkba lehet kimenni az utcára. De alapvetően a maszkot ellenőrizték is, és az éjszakai kirási tilalmakat, illetve akinek kötelező karanténja volt otthon, azokat a rendőrök néha meglátogatták, hogy otthon vannak-e. És hogyha 2 nem találtak őket otthon, akkor súlyosan megbüntették.
Mit jelent ez a súlyos
büntetés? Hát olyan $5,000. $5,000, az 1 millió forintnál több magasabb tétel akár. Eleinte kisebbek voltak a tételek, és amikor nem volt visszatartó erő, sőt valaki a rendőröket leköpte, meg oda ment hozzá kiabálni maszk nélkül, akkor megemelt a tételeket, és $5,000 azért már keményebb visszatartó erő.
Mennyi terhelte ez meg az egészségügyet? Tehát kellett-e átvezényelni, átcsoportosítani orvosokat? Milyen volt ez a járvány belülről nézve, az egészségügyből belülről nézve?
Úgy gondolom, hogy nem értünk el abba a stádiumba, mint Olaszországban, vagy New Yorkban, vagy akár Londonban elértek a határokon túl akár. Itt hatalmas egészségügyi kapacitás van. Nálunk például marha sok pénzből létrehoztak egy külön szárnyat a kórház mellé, lezártak egy utat, és az útra a konténerekből építettek egy COVID kórházat lényegében, és mai napig egyetlen beteg sem tette be a lábát. Nem volt annyi. Tehát a kapacitások megvannak. Intenzív kapacitás, azt megduplázták, csak azért, hogy biztosan biztos, de sose lehet 100%-on futtatva a COVID-osok miatt. Tehát mondom, Ausztrália egy nagyon szerencsés helyzetben van, és ráadásul amellett, hogy szerencsés, még jól is kezelte a dolgot, úgy gondolom, hogy nem, tehát megterhelte nyilván az egészségügyet, de nem olyan mértékben.
Ki irányította az egészségügyi védekezést? Tehát honnan jöttek az információk?
Minden államnak megvan egy ilyen egészségügyi kormányzat a lényegében, ahol egészségügyi szakértők hozzák meg a napi döntéseket, ami lényegében egy orvoscsapat, egy magasan képzett orvoscsapat, akik ajánlásokat fogalmaznak meg a politikusok számára, és nyilvánvalóan a politikusoknak kellett kiállni minden reggel, tehát az összes államnak az első embere az minden reggel a tévében elmondta, hogy mi volt. A szövetségi kormány az is rendszeresen hozzátette a magáét, például bevezették a nagyon népszerű JobKeeper támogatást, ami lényegében arról szólt, hogy aki elvesztette a munkáját, vagy aki kisebb cégnél dolgozik, ahol be volt jelentve hivatalosan, és bezárták a céget a COVID miatt, azok lényegében 2 hetente $1,500 támogatásban részesültek, majd a havi $3,000, az olyan $600,000, amit most így októbertől levettek havi 1500-ra. Sok ember, aki ezt kapta, nem is keresett előtte annyit, mint amennyit a támogatás ér. Ezzel azért az emberek és családok nagy része lényegében bántatlanul átvészelte. Volt egy csomó kisebb üzlet, amelyiknek be kellett csukni, vagy legalábbis erről beszélnek, hogy becsuknak, vagy be fognak csukni. Biztos vagyok benne, hogy voltak nagy károk, de összesen mérhető azzal, ami egy más országokban, amiket jelentenek.
Lehet már azt látni, hogy a gazdaság túl van-e a nehezén?
Vissza fog állni, biztos vagyok benne. Én úgy gondolom, hogy a nem a Covid, hanem a Kínával való kereskedelem sínylette meg ezt az évet rendesen. Tehát az, hogy a Covid miatt az ausztrál kormányzat blamálta a kínaiakat, a kínaiak blokkolták a bor, a vasét, a szén, a fa és a különböző tengeri herkentjük exportját, ezzel lényegében tönkre akarták tenni az ausztrál ipart. Olyan szinten, hogy az ausztráloknak most újabb piacok felé kell nézni, Afrika, Ázsia, többi ázsiai ország, Európa fele, mert jelentős mértékben Kína függőek voltak. Ez sokkal nagyobb gazdasági tétel, mint maga a Covid. Én szerintem az európai szinthez képest a Covid egy vicc szintjén maradt Ausztráliában, szerencsére. Mondok egy példát, az elmúlt három héttel ezelőtt Dél-Ausztráliában egy újabb, kisebb, ez volt a mi második hullámunk, egy újabb kitörés került napfényre, ugyancsak egy szállodai munkás, aki egy Covid szállóban dolgozott, hazavitte a nagy családnak, ahol a családon belül a családi ünnepség során 27 ember megbetegedett, illetve megfertőződött. Nagyon gyorsan elkapták, másfél nappal később a kormányzó lezárta az egész államot. Nem csak a városét, az egész államot. Teljesen. Még sporton se lehetett kimenni. Ez egy hihetetlen komoly lezárás volt. Végére akartak járni a láncnak. Energiát, pénzt, embert nem kimélve csináltak éjjel-nappal. Ott tartunk, hogy összesen ebből a második hullámból 37 ember lett pozitív. Nem halt meg senki. 4 ember volt kórházban, és teljesen eltűnt, és jelenleg egy COVID-pozitív betegség emberről sem tudunk az állam területén.
Ausztráliában, vagy akár az önállamában eléggé sokat teszteltek?
Nagyon sokat. Tehát a tesztelés az magas szintre vitték. Lényegében az összes másfajta tesztet megszüntette. Tehát nem lehetett, amikor tényleg komolyan kellett tesztelni, amikor a COVID-pozitív embereket váltói előkerülnek, akkor komolyan meg kell indokolni, hogy miért akarunk egy másfajta vírusra tesztelni. Tehát voltak ezek a tesztek, a vírus, különböző, mint influenza, különböző felső légúti vírusok. Volt egy 10-15 vírus, amire egy panelbe lehetett vírus tesztet kérni. Ezeket mind megszüntették. A legtöbb baktériumra megszüntették a tesztet, csak az életfontosságokat nem. Ezzel azt érték el, hogy nyilván hasonló reagensek és nyersanyagok kellnek az összes többi teszthez is, tehát ezzel tartalékoltak be, mert nyilván ebben is exportfüggő mindenki. A második hullám elejére elkezdtünk Dél-Ausztráliában maszkot gyártani, tehát most már saját maszkipara van Ausztráliának, úgymond, tehát már kevésbé függő. A teszteket betartalékolták a két hullám közt, tehát korlátlanul van. Vannak gyors tesztek, vannak nem a hagyományos tesztek, amik ugyancsak gyorsak, tehát 8-10 óra alatt megvannak. És itt érdekes, hogy itt nem úgy csinálták, mint Magyarországon, hogy a mentősök mennek tesztelni, hanem felálltottak tesztközpontokat, voltak, ahova kocsival csak be kellett menni, és akkor odaálltak az ablakba, és ott csinálták. Minden nagyobb kórház mellett volt tesztelőhely, volt a repülőtér mellett tesztelőhely. Tehát viszonylag kis várakozással, emberi körülmények között, ha az embernek volt egy tüsszentése reggel, vagy egy torokfájása, akkor azt látták, hogy menjenek elni. A tévéből, rádióból, csapból is csesz folyt. Úgyhogy az emberek nagyon szépen reagáltak, és mentek tesztelni. A komolyabb napokon Dél-Ausztráliában napi 6-8 ezer tesztet megcsináltak. Most itt novemberben 17-18 ezer tesztet megcsináltak naponta, amikor ez a kisebb járvány előkerült újra. Átartották az egész kórházat, kitiltották a látogatókat, mindenkinek maszkot kell viselni a kórházba, és a sürgősségi osztályokat is átartották. Próbálták úgy csinálni, hogy akinek légúti panasza van, vagy olyan helye járt, ami a COVID szempontjából gyanús, azokat az egyik oldalra, többi hagyományos problémákkal jelentkező beteget a másik oldalra irányították. Ezt mi is így csináltuk a gyerekkórházban. Jól működött. Tehát lényegében bejön valaki a sürgősségi osztályra, elé áll egy nővér, a bejáratnál megkérdezi, hogy milyen panasszal jött, és hogyha COVID gyanús panasszal jött, akkor kapott egy maszkot, és védőruhában valakit oda hívtak, hogy kísérje be egy elzárt kórterembe. Ez mind ilyen egyágyas kórterem volt. Nagyon sok közülük negatív nyomású, tehát direkt ilyen feltétlenül betegségek izolására való kórterem, amiben ott tudtak várakozni, hasonló betegeket elizolálni. És ez jól működött. Érdekes volt, ahogy naponta változtak nyilván, ahogy folyamatosan megismertük a vírust, hogy az egész világ folyamatosan tapasztalta ki, hogy először cseppfertőzések terjed, aztán az is lehet, hogy levegőútján is terjed, vagy mégse, kell maszk, nem kell maszk, mi milyen maszk kell. Ezek naponta változtak, ahogy az egész világon bárhol. A vírusmaszkok lényegében a mai ajánlás szerint mindenkinek, mindenki hord egy három rétegű sebészi maszkot. Az egy rövid vizsgálatra, egy rövid kommunikációra elegendő védelmet nyújt. Természetesen köpeny és védőszemüveg elkezdtünk sokkát is hozzá, mert az ember a haján hazaviszi, aztán beletörli a párnájába, akkor nem biztos annyira jó. Ezt mind apránként kell ezt felépíteni, és egyesével adtuk össze az ötleteket, mi lehet még fontos, mi lehet jó. Mentek munkahelyi e-mailekbe, sorban mentek a napi beszámolók, a videók, hogy hogyan kell beöltözni, képzéseket csináltunk, hogy hogyan kell beöltözni, kiöltözni, mert nyilván ott lehet elrontani, amikor az ember a védőruhát rosszul veszi le, és ott fertőzi meg magát. És az egész csapat, az egész országban nagyon profi víruskezelő válhatott szerintem. Nővérek, az orvosok, beteghordók, mindenki, takarítók, mindenki megkapta a megfelelő védőruhát. Nem egy maszk volt egy napra, hanem egy maszk volt egy betegre. És hogyha háromszor mentem be, akkor három maszkot és három védőruhát kell felhasználni. Még most is. Tehát ez egy nagy dolog, hogy a kórházban nem volt a közös levegőben koronavírus. Mert minden beteg, aki gyanús volt, azonnal belezárva egy kórterembe, ahonnan se kisebe. A többi helyen pedig lényegében lehetett maszk nélkül, védőruha nélkül létezni nyugodtan.
Ön szerint mit változtatott meg a járvány bennünk, meg a környezetben?
Nagyon sok mindent. Az egymáshoz való viszonyulás lényegében, ahogy az emberek egymásra néznek, mindenki egy potenciális fertőzés forrás, aki másfél méternél közelebb van. Tehát lényegében meg kell indokolni, hogy miért mész közelebb valakihez, mint másfél méter. Ami nem volt szokás korábban. Az emberek úgy tömörültek, ahogy csak tudtak. Az mondjuk megdöbbentő, hogy amikor a veszélyezet elmúlik, akkor milyen gyorsan térnek vissza az emberek a jól megszokott régi ritmusba, de azért maradtak nyomok, és ez még változik. Egy csomó kis vállalkozás meg fog szűnni, nem biztos, hogy kibírják. Egy sok embernek új állás után és új karrier után kell nézni, de sokkal inkább az egész világra érvényes, mint Ausztrália. Ausztrália nagyon szerencsés helyzetben volt, és ahogy a hatóságok együttműködtek az egészségügyiekkel, az szerintem példamutató, ahogy az emberek részt vettek benne, és volt, akinek már 4-5 COVID-tesztje volt, mert ha köhög, akkor elmegy a COVID-tesztre. Tehát nagyon be lehetett fogni az embereket arra, hogy odafigyeljenek egymásra és magukra. És ez szerintem gyönyörű. Erre föl kell készülni. Hogyha ezt mondták volna, hogy egyszer majd így kell viselkedni, akkor biztos kiröhögtük volna. Lehetetlen ugyan már, és megtörtént. Szerencsére, hát így is elég nagy katasztrófa szerintem az egész világon, de lehetett volna sokkal rosszabb, hogyha egy sokkal veszélyesebb vírusról van szó.
december 2020-ének közepéig a 25 millió lakosú Ausztráliában 28 ezer embernél azonosították a fertőzést, és 900-an haltak meg a koronavírus járvány miatt. A Szabad Európa podcastjának vendége a Dél-Ausztráliában, Adelaide-ben élő dr. Milassin Tamás volt. Én Vovesz Tibor vagyok, köszönöm a ránk szánt idejét.